Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindnyájatokat így a beiktatás utáni első hivatalos szolgálatomon itt közöttetek a Székesfehérvári körzet részeként. Hadd köszöntsem a gyülekezetet, csak hogy értsétek, most volt körzet átrendezés, és most került a Fehérvári lelkészi körzet, ez a Fehérvárcsurgói gyülekezet. Nagyon örülök annak, hogy vannak itt közöttünk gyermekek, és én szeretnék hozzátok is szólni, úgyhogy kérlek benneteket, hogy gyertek előre, jó? Minden gyermeket, aki itt van a gyülekezetben, kérem, hogy gyertek ide előre. Szerintem Coni ölébe is bele lehet ülni.
Gyertek, itt is van hely, itt is van.
Úgy látom, hogy többségben vannak köztetek az iskolások, bár van olyan, aki talán óvodába jár, meg talán olyan is van, aki még óvodába sem jár. Hadd kérdezzem meg, hogy szerettek-e tanulni?
Szeretek.
Van, aki szeret tanulni, van, akiből már kiölték a tanulásnak az örömét és szeretetét. Remélhetőleg idővel majd vissza fog térni ez a szeretet. Én nagyon, nagyon szeretek tanulni, és számomra nagyon izgalmas, amikor különböző dolgokon keresztül tanulhatok Istenről. És egészen különleges dolgok is tanítanak bennünket Istenre. Nem tudom, gondoltatok-e már arra, hogy ceruzáktól lehet tanulni Istenről? Eszetekbe jutott már ilyen? Na, kíváncsi leszek, hogy mi mindent fogunk tanulni, ez egy hosszú sorozat lesz, most csak egy néhány gondolatot fogunk tanulni a ceruzáktól, de szeretném megkérni arra, hogy választatok egy ceruzát ebből a sok ceruza közül. Jó, nézzétek meg jó alaposan, és választatok ki egy ceruzát a magatok számára. Sajnos nem tudom nektek odaadni ajándékba ezt a ceruzát, mert a gyülekezetnek a ceruzái ezek. Én is választottam egyet. Mutassátok föl magasra, hogy milyen ceruzát választottatok. Hadd lássák a felnőttek is. Nagyon jó. Mit látunk ezeken a ceruzákon? Mi az első, ami úgy feltűnik ezen a sok ceruzán, amit itt láttatok, ha körbenéztek? Mi az, ami feltűnő?
Narancssárga.
A tiéd narancssárga. A tiéd kék? Tiéd? Tiéd fekete? Hogy? Van rajta írás? Igen? Milyen színű? Barnás. Kedves asszonyok, mondjátok meg nekem, ez milyen szín?
Pokersárga.
Nagyon köszönöm. Tudjátok, a férfiak ismernek 5 színt, az asszonyok meg ismernek 15-öt.
Van, aki szerint mustár.
Van, aki szerint mustársárga. Nagyon jó.
Szeret a kivételnek.
Na? Neked milyen színed van? Neked fehér. Hú, az egy kétszínű. Tartsd csak magasra, mutasd meg. Van egy sárga része, meg van egy rózsaszín része. És neked is van egy rózsaszín. Megkérdeztetem, hogy te miért ezt a színt változtattál? Ne kérdezzem meg külön. Valaki mást kérdezzel meg.
Az a kedvenc színe.
Az a kedvenc színe. Köszönöm szépen. És te miért azt mondtam? Miért ezt választottam? Nagyon jó kérdés, el fogom mondani. Nem ez a kedvenc színe, valami más miatt választottam ezt a ceruzát. Te miért ezt a színt választottam? Kedvenc színet az okássága, a mustássága. És te? Neked is tetszik az a szín, amit választottam? Hányféle színt láttunk itt? Sokféle szín. Valaki összeszámolta közben?
Nem.
Nincsen köztünk olyan, aki matekozik és számolja, hogy én sem számoltam neked valamit. Üzen nekünk valamit az, hogy nem egyféle ceruzát választottatok? És hogy nem ugyanazt a színt szeretitek mindannyian? Lehet ebből tanulni valamit?
Mindenki különbözik.
Mindenki különbözik. Honnan van ez a különbség? Isten így alkotott meg bennünket, nem? Isten így alkotott meg bennünket. Hogyha megnézitek a fákat, megnézitek a növényeket, a fáknak van egy jellegzetes levele, de hogyha most leszednénk két levelet, és egymás mellé tennénk, akkor valószínűleg nem lenne tökéletesen ugyanolyan. Egy kicsit különbözne egymástól. Miért? Mert Isten gyönyörködik a változatosságban. Na, erre tanítanak a ceruzák bennünket. Ki az, akit érdekel, hogy én miért ezt a ceruzát választottam? Akkor még egy második tanulságot is levonunk, jó? Szeretném, ha megnéznétek ezt a ceruzát alaposan. Mit láttok rajta? Kicsit körben tudom nektek. A színe rózsaszín. Lila. Van, aki szerint nem rózsaszín, hanem lila. Én azt hiszem, a lilával értek egyet. Van hegye. És látok-e még valamit rajta?
A testét
sérült. Mit csináljunk ezzel a ceruzával? Hát ez a ceruza sérül. Dobjuk ki?
Nem, ez még teljesen jó.
Miért jó?
Mert van hegye, meg lehet sokszor faragni.
Mert van hegye, és még sokszor ki lehet faragni, egészen hosszú még. Csak hát kívülről sérült. Na, mit tanulhatunk ebből? Azt mondtuk, hogy ne dobjuk ki ezt a ceruzát csak azért, mert sérült, hiszen még jó. Miért jó? Mi az, ami jó benne?
Mert lehet használni.
Mert lehet használni. Hol van az, amit lehet használni?
A belsejében.
A belsejében. Mert a ceruzánál nem az a lényeg, hogy kívül mennyire sérült, hanem hogy belül épe. Ha ez egy ceruza belül darabokra van törve, akkor van baj. Igaz?
Honnan
veszük észre, hogy belül darabokban van?
Forogjuk aztán, köszönöm, egyszer kitör, megint kitör,
és ez így megy vég nélkül, míg el nem fogy a ceruza. Tehát faragjuk, és közben újratöréssel találkozunk. Ekkor van nagyon nagy baj. Ekkor már sajnos nem használható a ceruzánk. A Bibliában találunk olyan történetet, meg olyan tanítást, ahol azt mondta Isten a prófétának, Sámuel prófétának, hogy ne nézd a külsejét, mert az Isten nem azt nézi, amit az ember. Az emberek azt nézik, amik a szemük előtt van. Az Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Ne nézd a külsejét, mert én megvetettem őt. Miért? Mert belül romlott volt. És azt mondta Jézus, hogy amire az embernek leginkább vigyázni kell, az a szíve. Hogy a szíve ne romoljon meg. Mert ha a szív őszinte, ha a szív tiszta, akkor az egész ember tiszta lesz. Na, két dolgot tanultunk a ceruzáktól. Az első dolog az volt, hogy
Mindenki különbözik,
és sokszínűek vagyunk, és ez az Istentől van, ő szereti a sokszínűséget. A második az volt, hogy? Na, ki mondja el nekem, mi volt a második tanulságunk?
Ne a külsejét nézd,
hanem a belsejét nézd. Előfordult már olyan, hogy valaki csúfolt benneteket? Előfordult? Fájt? Rosszul esett? Ugye? Mennyire fontos, hogy ne a külsőt nézzük, és ne a külső alapján ítéljük meg a másikat, hanem nézzük a belsőt, és lássuk meg azt, hogy az szép, az jó, az hasznos. Fogunk még tovább tanulni a ceruzákról, még további dolgokat is tanulhatunk tőlük, de most visszagyűjtöm, hogy legközelebb is majd válogathassak. Szeretnéd, hogy nálad maradjon a végéig? Jól van. Aki szeretné, hogy a végéig nálam maradjon, maradhat, de a végén azt szeretném, hogy Ildikó gyűjtse össze. Jó, hogy meglegyen, hogy amikor te maradnál nála, szeretne visszaadni valaki? Visszaadjátok, vagy magatoknál maradjátok? Jó. Majd a legvégén tegyétek meg, hogy visszaadjátok. Jó, most még maradtak, hogyha valaki szeretne, hogy nála maradjon. Köszönöm szépen. Örülök, hogy itt vagytok, és Isten őrizze meg a szívetekben, amit hallottatok. Okay. Kedves testvéreim, azt szeretném kérni, hogy nyissátok ki a Szentírást Ézsaiás próféta könyve második fejezeténél, és Ézsaiás könyve második fejezetéből a másodiktól negyedik verseket legyetek oly kedvesek elolvasni velem együtt. A kérdés pedig, amit szeretnék föltenni, és nem költői a kérdésen, hanem itt hozzászólásokat szeretnék majd kérni tőletek, hogy az a szakasz, azok a képek, azok a gondolatok, amelyeket ebben a szakaszban találunk, hogyan kapcsolható, illeszthető bele az utolsó napok általatok ismert esemény rendjébe. Jó? Olvasom akkor Ézsaiás próféta könyve második fejezet második versétől. Így hangzik az ige: lészen az utolsó időkben, hogy erősen fog állani az úrházának hegye, hegyek felett, és magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fognak hozzá minden pogányok. És eljönnek sok népek, mondván: gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és mi járjunk az ő ösvényein, mert tanítás Sionból jön, és Jeruzsálemből az Úrnak beszéde. Aki ítéletet tesz a pogányok között, és bíráskodik sok nép felett, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép-népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Több képet is olvashatunk ebben a másodiktól negyedik versben. Szeretnélek kérni benneteket, hogy milyen mozzanatokat, milyen részleteket sikerült így elhelyezni az utolsó napok eseményei között, eseményeinek a sorában, melyik részletet hova lehetne elhelyeznünk, hiszen azt mondja, hogy az utolsó napokról szól, az utolsó időkről szól ez a szakasz. János.
A negyedik verset tudom, hogy hol elhelyezve, New Yorkban aztán Hans-Képhez bejegatálni a falra, ez úgy közöttük van.
Tehát azt mondja János, hogy a negyedik vers New Yorkban az ENSZ székház bejáratánál ki van írva, hogy nép, hogy is van, vagy ítéletet tesz a pogányok között, bíráskodik sok nép felett, nem tudom, ez a része van, innentől van kiírva, és csinálnak fegyvereikből kapákat, és dárdáikból metszőkéseket, és nép-népre kardot nem emel, és hadakozás többé nem tanul. Az esemény rendben. Hova helyeznétek el ezt a pontot? Az új földre. Ez egy érdekes kérdés, mert igen, az új földön fog maradéktalanul megvalósulni. Mikor kell megtanulni azt, hogy dárdákból metszőkést csináljunk, és fegyverekből kapát? Azt most kell megtanulni. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy Jelenések könyve 13. fejezete megemlíti azt, hogy aki fegyvert fog, annak fegyver által kell elveszni. Tehát az utolsó napokban Isten népének nem fegyveres erővel kell megszabadulnia, ahogyan Mózes Izraelt nem fegyveres erővel hozta ki, hanem az Úr hozta ki őket, az Úr szabadította meg őket. Tehát valóban ez a vers, amikor dárdákból metszőkéseket, fegyverekből kapákat, kardot nem emelnek már egymásra, ez az új földön fog maradéktalanul megvalósulni. Másik részt hol helyeznénk el, más részletét ennek a szakasznak az általatok ismert esemény rendben? A késői eső és a nagy evangélium hirdetés időszakára tesszük azt a részt, amelyik így hangzik, hogy eljönnek sok népek. Tehát az egybegyűjtésnek az időszaka, amikor azt mondja Jézus, hogy lesz egy nyáj, és lesz egy pásztor. Vagy Jelenések könyve 18. fejezetében felhangzik a hívás, hogy fussatok ki belőle, én népem. Amikor sokan csatlakoznak az evangéliumhoz. Mi az érdekesség ebben a szakaszban? Hogyan csatlakoznak ezek az emberek az Isten népéhez, az Isten egyházához?
Azt látják, hogy minden valónál magasabb
áll. Azt látják, hogy az Isten hegye az magasabb a halmoknál.
Onnan jön a tanítás.
Onnan jön a tanítás, és mi a vágyuk? Figyeljük meg ebben a szakaszban? Mire tanítson meg?
Az ő útjára
tanítson meg. Mi a különbség az út és a tanítás között? Ugyanaz? Vigyázzatok, belesétáltatok a csapdámba. A tanítás az az, ami most történik. Ami jó esetben hat a gyakorlatra. De az út az maga a megvalósítása a tanításnak. Tehát az útban benne van a tanítás, de több annál. Az út, amilyen járunk, az a tanítás gyakorlatra váltása. Tehát mire figyelnek fel a népek? Mi az, ami megragadja őket?
Hogy az Isten útján járnak.
Hogy járnak az Isten útján, és ők is arra vágynak, hogy megéljék azt, hogy járjanak azon. Tehát nem egyszerűen a tanításra figyelnek fel, hanem arra figyelnek fel, hogy az az élet, az vonzó. Ahogyan az Ószövetséggel ez volt az Istennek a célja. Azért helyezte őket azon a különös területen, hát ez nem az a térkép, ahol megmutassa, ahol hát nem volt olyan nagy az ígéret földje. Nem világhatalom volt. Miért volt olyan fontos az ígéret földje? Mert északról délre és keletről nyugatra a karaván utak átjáróháza volt. A lépcsőházban élt az Isten népe. Miért? Hogy aki elmegy ott, az lássa. És mit mondjon? Hogy azt mondja, hogy micsoda értelmes nép. Milyen jó törvényeket adott nekik az Isten. És eljusson oda, hogy az az Isten, aki ennek a népnek az Istene, az az Isten követésre méltó. És bocsánat, Sába királynője, az egyik, ott valósult meg ez az isteni cél. Ott látjuk, ez volt az Isten célja Izraellel. Nem az, hogy ők elkülönülten éljenek, nem az, hogy bezárkózva éljenek, hanem az, hogy ahogyan élnek, az vonzó legyen. Az megindítson embereket. És nézzétek meg, hogy itt az emberek mondják egymásnak. Emberek bátorítják egymást, és mondják egymásnak, hogy menjünk el oda, mert ott valami olyan van, ami nekünk kell. Amire szükségünk van, amit mi meg akarunk tanulni, hogy azt szerint járjunk. Még egy dologra hadd irányítsam rá a figyelmünket. A bibliai jelkép rendszerben a hegyek és a halmok micsodák? Az imádat helyei. Ugye ez volt Észak-Izraelben a legpozitívabb királynál is a megjegyzés, meg talán még a déli ország részre is találunk ilyen megjegyzést, hogy csak hogy a nép még a magaslatokon áldozott. Ez volt a kifogás. Csak hogy még ott is áldoztak. És itt pedig azt mondja, hogy ez Isten ki fogja emelni. Nehéz feltenni ezt a kérdést, mert mi benne élünk a magunk is szűk világában. Bár a szombatiskolai vetítés segítségével, a világmisszió segítségével egy kicsit ki tudunk tekinteni. De igazából mi itt élünk a Dunántúlon, a magunk településén, a magunk munkahelyén, ezért úgy nem reális azt a kérdést föltenni, hogy hol tart ez a beteljesedés. Megvalósult már? Azt kell mondjam, hogy vannak helyek a világon, ahol megvalósulóan van. De nem zárhatom ki. De itt a mi életünkben még nem. És reméljük, hogy már nem azt kell mondanunk, hogy már nem, hanem hogy még nem, hogy ez még előttünk van, és hogy lesz egy olyan pont, ahol embereket az Isten lelke megindít. Érdekes az, hogy a járvány kapcsán többektől hallottam, találkoztam, munkatársaktól hallottam, hogy emberek, akiknek a nagyszüleik voltak adventisták, akik gyerekkorukban hallottak, hogy most felbojdult a mi világunk, megváltozott, most jönnek és azt mondják, hogy eszünkbe jutott, amit hallottunk, és szeretnénk megkeresztelkedni, szeretnénk szövetséget kötni. De még előttünk van. Mi vezet el ahhoz, hogy ez megvalósuljon? Figyeljétek meg az 5. verset.
Jákob
az, hogy miért egy elinkozó világosságnál.
Mit üzen ez a vers a megoldásról? Hogy meg kell élni.
Minden nap, ez egy folyamat.
Járjunk az Úr házának világosságában. Járjunk az Úrnak a világosságában. A járás mi volt az út? Miben különbözött a tanítástól? A megvalósítás. A járás, hogy éld meg. Vásd valóra. Valósítsd meg. Fordítsd le a hétköznapokra. Éld meg. Nekem olyan sokat mond már régtől fogva, hogy itt nem valami titkos kinyilatkoztatást ad a megoldásként. Nem valami új dolgot hoz elő, hogy ahhoz, hogy ez legyen, ahhoz ezt, meg ezt, meg ezt még meg kell tanulni. Hanem egyszerűen azt mondja, hogy ne tégy semmi más, csak legyél keresztény. Csak éld meg a hitedet. És hát itt jutottunk el oda, amit szeretnék megosztani veletek nagyon röviden. Az utóbbi időben mindig is foglalkoztatott ez a megélés kérdése. Tehát, akik ismertek engem, tudjátok, hogy leginkább ez forog az én gondolataim középpontjában. Az utóbbi időben találkoztam egy mozgalommal, amely egy tanítványsági mozgalom, egy tanítványi mozgalom, felekezet közé, tehát kötődik egy felekezethez, mert akiket megismertem, ők egy adott felekezethez tartoznak, de az eszméjük, az elgondolásuk az nem az, hogy új gyülekezetet alapítsanak, vagy a saját gyülekezetüket erősítsék, hanem az, hogy a keresztényeket megkeressék azzal a módszerrel, amely segíthet megélni a tanítványságunkat. Én nem szeretném azt mondani, hogy ez egy egyedüli módszer, azt végképp nem szeretném mondani, hogy üdvözítő módszer, mert ebben nem hiszek. Üdvözítő Istenben hiszek, üdvözítő módszerekben nem hiszek. De meg kell valljam azt, hogy amióta ezzel foglalkozom, és ismerkedem, és elkezdtük gyakorolni a körzetben, nem nagyon találok alternatívát. Fenntartom azt, hogy nem egyetlen módszer, fenntartom, hogy nem egyedül üdvözítő módszer, de azt látom, hogy egy olyan fajta módszer, amelynek nem nagyon, tehát amely olyan elemeket tartalmaz, amelyekre azt mondom, hogy ez a gyakorlati megélésnek elengedhetetlen eleme. Nagyon egyszerű, nem bonyolítja túl, és nem látom kihagyhatónak. Egy kis csoportról van szó. Gondoltam, hogy kapcsolódom akkor a szombatiskához, de eredetileg nem gondoltam megosztani veletek az egész módszert, hanem csak egyetlen egy elemét gondoltam ma megosztani, és legközelebb a következőt, de mivel a mai szombatiska a kis csoportokról szólt, ezért úgy gondoltam, hogy megosztom veletek az egész módszert egyben. Ha valaki lépésről lépésre szeretné megismerni, akkor egy 10 részes sorozatot tartottam erről a karantén ideje alatt a fehérvári körzet számára. Bending Together, ez az angol címe, a közösség ereje a könyvnek, amin keresztül találkoztam ezzel a mozgalommal. Aztán megismerkedtem élőben is azokkal, akik lefordították, kiadták. Metodista hátterű módszer ez. Az adventizmus meg a metodizmus hátteréről jött, tehát nagyon sok közös vonást találhatunk a gyülekezetek életében. Nagyon egyszerűen arról szól ez a tanítványi kis csoport, nagyon kicsi kis csoportról. Ha valaki emlékszik, beszéltem korábban a közösségi órákról, az egy szélesebb csoport. Ez egy még annál is szűkebb kis csoportról szól ez a módszer. 3-5 fős csoportot javasolnak. Egy nemű csoportot javasolnak, tehát férfi tanítványi kört és női tanítványi kört javasolnak. Emögött két szempont, két érv van. Az egyik a megértés, hogy férfiakra jellemző egyfajta látás, megközelítés, gondolkozás, és a nőkre is jellemző egyfajta megközelítés, gondolkozás, és valószínűsíthető, hogy jobban meg fogják érteni egymást a férfiak, férfi körben, és jobban meg fogják érteni egymást nők körében, illetve bátrabban meg tudnak nyílni. Ez az egyik szempont. A másik szempont pedig, hogy ez egy nagyon intenzív, ha úgy tetszik, azt mondom, hogy egy nagyon intim, bensőséges légkört eredményez egy ilyen csoport működés, és hogy a kísértést elkerüljük, ezért is van ez a kétféle, tehát a nemek alapján elkülönített csoport. Egy csoport összejövetel három elemet tartalmaz, és erre mondtam azt, hogy nem tartom kihagyhatónak egyiket sem, és alapelemei annak, hogy Istennel járjunk a személyes életünkben, és mint közösség is ebben segítségül lehetünk egymásnak. Az első eleme a tanítványság megélésének az az Istennel való kapcsolat, személyes kapcsolat, az Isten beszédével való táplálkozás. Ebben a módszerben, amit megismertem, a Biblia tanulmányozásnak van egy különleges műfaja, módszere. Ugye ezt bizonyára mindannyian tapasztaltátok, hogy a Bibliát többféle módon lehet tanulmányozni. Az is egyfajta Biblia tanulmányozás, ahogyan a szombatiskolai tanulmányt átvesszük, ahogyan felkészülünk a csoportos beszélgetésre. Ezt mondjuk ahhoz hasonlítanám, hogy egy témát kutatunk, hogy egy vezetett, a tanulmány készítője által összeállított igeversek sorozata, ha éppen nem egy bibliai könyvet tanulmányozunk. Lehet úgy tanulmányozni a Bibliát, hogy egy témát járunk körül, és kutatjuk azt a témát a Bibliában. Lehet úgy tanulmányozni a Bibliát, hogy versről versre haladunk, és próbáljuk megérteni a tanításokat. Lehet úgy tanulmányozni, hogy egy-egy kérdésre, például, hogy milyen az Isten, kicsoda az Isten, mi az ember kötelezettsége, mit mond az utolsó napokról, hogyan lehet arra felkészülni, hogy egy-egy kérdést így kiemelünk, és annak mentén húzunk alá igéket, kutatunk igéket. Van olyan, amikor egy könyvet szeretnénk egészében megismerni, átlátni, és akkor több fejezetet végigolvasunk. Ez a módszer egy olyan fajta Biblia tanulmányozást képvisel, vagy ösztönöz, amit úgy tudnám megfogalmazni, hogy azzal kezdődik, hogy odaállsz az Isten elé, és azt mondod, hogy itt vagyok, Uram, szólj, mert hallja a te szolgád. Arra épít, hogy az Isten beszéde élő beszéd, amelynek van egy aktuális üzenete a te számodra személyesen. Ez az egyik fontos szempont. Tehát az Isten igéjét úgy kezünkbe venni, hogy most nem kultúrtörténet szempontjából, nem az írás összefüggés, az írás magyarázás szempontjából olvasom, hanem kiszolgáltatom magamat annak, hogy az Isten szóljon hozzám, amit akar. Szólítson meg az ő beszéde által. Természetesen nem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy vannak igei összefüggések, szövegösszefüggés, bibliai tanítás, de egy kicsit mégis más. Nem tudom, hogy értitek ezt a másságot. Tehát más dolog az, amikor a Bibliát tanulmányozom a tanítás szempontjából, és egy picit más, amikor azt mondom, hogy Uram, itt vagyok, és szólj, amit akarsz. Szabad vagy arra, hogy azt mondd nekem, amit akarsz. És ez néha nem az írás magyarázat módszerei szerint fog történni. Megosztom veletek. Főleg, ha megtalálom. Mai reggel is ezt értem át, ahol a Biblia olvasás közben nem az írás magyarázat módszerei szerint szólított meg az Isten, hanem attól független módon. Ahol most én tartok, az Mózes második könyve 5. fejezete volt, amit ma reggel olvastam. Ez az a szakasz, amikor Mózes kikéri a népet a fáraótól, és a fáraó reakciója az, hogy adjunk nekik több munkát, mert ráérnek butaságokon gondolkozni, nehezítsük meg, most már nem kapnak pejvát, de ugyanazt a normát fenntartjuk. És ezt írtam ki, hogy mert restek ők, azért kiáltoznak mondva, menjünk el, áldozzunk a mi Istenünknek. Ugye ezt a fáraó mondja Izraelről, egy hazug vád, ezzel vádolják őket. Mégis engem megszólított és elgondolkoztatott, és ezt írtam fel kérdésként. Mire szolgál az Isten tiszteletem? A terhek felelősség aluli kibúvásra, vagy azok hordozására? A vallás, a lelkészi státusz egy jó alkalom a könnyű életre? Hallhatsz ilyen vádakat? Nem fenyeget ez a veszély? Egy másfél héttel ezelőtt nagybátyámnál voltam, és beszélgetve vele, kiderült számomra, hogy nagybátyám úgy gondolja, hogy a keresztények azért nem veszik komolyan a környezetvédelemnek a kérdését, mert azt gondolják, Isten majd megoldja a problémát. És végül ezt írtam föl magamnak, a hit a vallás egyenlő menekülés a problémák elől, vagy a hit a vallás felelősség teljes teherhordozás Istennel. Nem tudom, értitek-e, hogy ez írásmagyarázati módon soha le nem vezethető a Bibliából. De amikor leültem, és azt mondtam, hogy Uram, szólj, amit akarsz, akkor ő föltette nekem ezeket a kérdéseket, hogy a saját életemen gondolkozzam el, és válaszoljam meg ezt a kérdést. És gondoljam végig a saját életemben ezt a kérdést. Tehát egy olyan fajta bibliaolvasás, amikor megengedjük az Istennek, hogy megszólítson az igén keresztül azzal, amivel akar. Nem korlátozom a tanok által, hanem hagyom, hogy a Szentlélek megszólaltassa az ő beszédét, és kérdést tegyen fel. Figyelmeztessen. A második szempont, de azt mondtam, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Mit jelent ez a gondolat? Hogy figyelek rá. Miért figyelek rá? Csak hallani akarom? Mert engedelmeskedésre kész vagyok. Az engedelmességre való készséggel való tanulmányozás. Vannak emberek, akik azért tanulmányozzák a Bibliát, hogy megtalálják a kifogást, hogy miért ne kelljen engedelmeskedni. És vannak emberek, akik azért olvassák a Bibliát, mert akarnak engedelmeskedni az Istennek. Ez a módszer, ennek ez áll a középpontjában, hogy hit által engedelmeskedni tudja az Istenhez. Ezért ez egy munkás módszer, mert azt igényli, hogy amikor az Isten megszólított, akkor jegyzetelj. Kiadtak hozzá egy jegyzetfüzetet, aminek az elején benne van a Szentírásnak a felosztása. Benne van a tanítványozott csoportnak a tevékenységéről egy pár szó, az ellenőrző kérdésekről, erről majd minden beszélek. És benne van egy útmutató a hétköznapokhoz, hogy hogyan gyakorold, hogyan éld meg az Istennel való kapcsolatodat a hétköznapokban. Ez 5 lépés egyébként. És utána pedig van egy tartalomjegyzék, hogy fölírd a dátumot, és hogy mi az, amivel megszólított az Isten. És aztán jön ez a rész, hogy a bejegyzéseid. Fölírni az ige helyet, kiírni az igét, hogyha nem túl hosszú, amivel megszólított, és leírni a gondolataidat, amit üzent az Isten számodra, amilyen elhatározásra késztetett, és a végén lehet írni egy fohászt, lehet írni egy imádságot is. Ez a hétköznapok mindennapi küzdelme gyakorlata. Voltam látogatni egy helyen, testvér rám nézett, azt mondja, hogy hány olyan gyülekezeti tag van, aki minden nap olvas Bibliát? Te ismersz ilyet? És azt kell mondjam, hogy sajnos reális a kérdésfeltevés.
Abszolút.
Az összejövetel, a csoport összejövetel első eleme arról szól, hogy megosztjuk egymással valamely napló bejegyzésünket. Nem az összeset, mert hogyha sikerült 7 napon keresztül minden nap írni, akkor nem fog beleférni egy órába az összejövetel, hogyha mindenki mindent megoszt. mert megosztunk egy olyan napló bejegyzést, amire azt mondjuk, hogy én ezt szeretném megosztani a testvéreimmel. Így van jelen az ige, nem ott tanulmányozzuk az igét, hanem ugyanazt az ige szakaszt olvassuk hétközben, és mindenki hagyja, hogy a lélek megszólítsa. És amikor összejövünk, akkor megosztjuk egymással, hogy mivel szólított meg az Isten. A csoport összejövetelnek a második eleme, a második része, annak a funkciója az, hogy összekössük a hétköznapokat a tanultakkal. Az egyik része ennek a gondolatnak az, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, az örömteli tapasztalatokat. Hogyan segített az Isten, hogyan szabadított meg az Isten, hogyan tapasztaltuk az Isten jelenlétét. A másik, ugyanennel a pontnál, a második pontnál, hogy megosztjuk egymással azt, hogy hogyan tudtuk megélni az engedelmességet. Hol vallottunk kudarcot? Mi az a terület, ahol elakadtunk? Hol van az az életünkben, ahol ima társakra, bajtársakra van szükségünk? Kiváltságunk megosztani egymással a küzdelmeinket szabadon és azon a szinten, amennyire meg akarunk nyílni. Nem kötelező gyónás, nem kötelező bűnvallás, de az értelme az ez, hogy bajtársai legyünk egymásnak, hogy őszinte legyen a kapcsolatunk, hogy összekössük a hétköznapokkal azt, amit tanultunk, és őszintén elismerjük, hogyha nem sikerült valamit megélni. Hogy letegyük az állarcainkat, letegyünk a védelmi felszereléseinket, a pajzsainkat. Nyilván ez azt jelenti, hogy egy ilyen kis csoport igényli azt, hogy védett legyen. Igényli azt, hogy biztos legyek abban, hogy nem fog pletykálni róla a másik. Vagy biztos legyek abban, hogy nem fog megbotránkozni, hanem szeretni fog, akkor is, hogyha megtudja, hogy én nem vagyok tökéletes lelkész, hanem csak ember vagyok hibákkal. Ez a második elem. És ennek az elemnek a végén imádkozunk egymásért. Imádkozunk egymásért, megköszönve a tapasztalatokat, hálát adva a tapasztalatokért, és együtt érezve a küzdelemben, könyörgünk az Isten segítségért. És ezután van még egy harmadik eleme az összejövetelnek, és a tanítványság megélésének van egy harmadik eleme. Az első elem az volt, hogy a tanítványság megéléséhez a hétköznapokban szükség van arra, hogy szóljon hozzánk az Isten. Ez így van, nem? Tehát ez alap ABC. A második elem, hogy kössük össze az isteni tanítást a hétköznapjainkkal. És ebben legyünk bajtársak, legyünk testvérei egymásnak. A közösségben való gyógyulás. A közösség általi fejlődés. A harmadik elem az a misszió. Lehetetlen megélni a tanítványságodat hosszú távon, hogyha nem másokért élő ember vagy. Ellen White azt mondja az imádságról szóló fejezetben, a Krisztushoz vezető lépések, Jézushoz vezető út című könyvben, mihelyst megszűnik a ráhárulott terhet hordozni, vagy felhagy az imádsággal, vagy imája egyénivé és önzővé válik. Ezért a harmadik kihagyhatatlan elem annak a kérdésnek az átgondolása, hogy az elmúlt héten Isten hogyan használt fel emberekért? Kivel kötötte össze az életemet? Ki van a környezetemben, akit szeretne a szívemre helyezni? Milyen lehetőségem volt továbbadni az evangéliumot? Hogyan fedeztem fel az előre elkészített jó cselekedetet? És utána együtt imádkozunk azokért az emberekért, akikért munkálkodtunk a héten, akikért lehetőségünk volt. Együtt imádkozunk azokért a családtagjainkért, akikért vérzik a szívünk, akikért vágyunk, hogy az Isten cselekedjen. Tudjátok, milyen egy ilyen összejövetel? Mintha a föld fölött járnál pár méterre. Megéled a testvéri közösséget, megéled a fejlődést, megéled a növekedést, megéled azt, hogy az Isten munkálkodik. És ezt jelenti számomra ma járni az Úr házának világosságában. A tanító a Szentlélek, A tananyag a Biblia, és mi tanulók vagyunk mindannyian. Ez az alapeszmély ennek a módszernek. Ha valakit érdekel, ha valaki szeretne ebben részt venni, akkor kint az Isten tisztelt után lehetőség van beszélgetni és gondolkozni erről, hogy hogyan induljon el, és segíteni próbálok benne. Amen.